Tegnap arról kezdtünk el beszélni, hogy mik azok a dolgok, amik bár olyasmik, mintha ruha lennének, de mégsem számítanak teljesen ruhának, és így a ruhától eltérően nem ajánlatos ezekkel az utcára lépni, a közterületre menni szombaton. Ugye azt mondtuk, hogy tilos a szombaton a magánterületre, a közterületre vinni, a közterületen 4 lépésnél tovább vinni valamit. De mindez akkor, hogyha ezt a zsebünkben, a táskánkban, a kezünkben, a kosarunkban visszük. Ha viszont valami ruha. Az nem vivés, hanem ruha. Mi van azokkal a dolgokkal, amelyek kicsit ruha, kicsit nem? Mondjuk az ékszer. Alapból az ékszer az ugyancsak ruha. De ha az ékszer egy olyan ékszer, amit az ember gyakran levesz magáról, azért, hogy megmutasson a barátainak, barátnőinek főleg, akkor attól tartottak a rabbik, hogyha szombaton egy ilyen ékszer viselést megengednének, akkor könnyen előfordulhatna, hogy valaki megfeledkezik a szombatról, leveszi magáról az adott ékszert, vagy ruha kiegészítőt, valamilyen oknál fogva, és utána elfelejti visszarakni a ruhájára, vagy a ruha részévé tenni ismét, és 4 lépést fog tenni a közterületen, és ezzel a szombat szegés bűnébe esik. Közterületen fog vinni több mint 4 lépést. Tegnap egy ilyen példát beszéltünk meg, amit a Misna említett, és ennek a példának az volt a neve, hogy Kavlo, Kovul. És az volt a kérdés, hogy mi is ez a kavul? A kavul héberül az valami olyasmit jelent, ami fel van kötve, rá van kötve valamire. Ezzel a kifejezéssel már találkoztunk, amikor az állatoknak a különböző kiegészítőiről volt szó, mint például a nyereg, takaró, és így tovább. Ott is volt egy valami, amit úgy hívtak, hogy kavul, és tisztáznunk kellett, hogy mi is az a kavul. Most az emberi ékszereknél és ruháknál van ez a kavul, amit szeretnénk tisztázni, hogy mi ez, és tegnap Rabbi Abohu azt mondta, hogy 2 dolgot jelenthet ez a kovul. Jelentheti azt a fonott sapkát, amit a nők a kalapjuk alatt viselnek, díszes sapka, ami a kalap alól kilóg, és jelentheti a szolgáknak a megjelölését, volt a ruhájukra varva, vagy feltűzve egy megjelölés, hogy ők egy csak szolga státuszúak. Valamelyiket a 2 közül jelenti, Rabbi Abohu azon a véleményen volt, hogy ez az asszonyok által viselt, kötött sapka. Ugye mind a 2 dolog, mind ez a kötött sapka, mind a szolgának a jelölése, azok nem egészen ruha, nem is egészen ékszer, könnyen előfordulhat, hogy leveszi magáról. Most nem fogunk visszamenni a tegnapi lapnak a tartalmába, viszont azért volt fontos ezt elismételni, mert most egy új megközelítés következik a kavul, a kavla kapcsán. Shmuel azt fogja mondani, hogy szemben Rabbi Abohu véleményével, aki azt mondta, hogy a kavul az a asszonynak az asszonyoknak a kötött sapkája, Shmuel amár kavla da avdotnán. Shmuel szerint ez nem az asszonyok kötött sapkája, hanem az a feltűzött valamilyen kis jelölés, ami a szolgákon van jelezve, hogy ők szolgák. És ezt a jelölést, ezt megtiltják a rabbik, hogy ezzel a jelöléssel kimenjen szombaton a szolga az utcára, mert könnyen előfordulhat, hogy leveszi magáról, és aztán elfelejti visszatűzni, vagy valamilyen másoknál fogva lekerül róla, és bárhogy is legyen a végén, ahogy majd ezt mindjárt látni fogjuk, a kezében fog ezzel hazatérni. És mint ilyen, akkor a szombatot meg fogja szegni. Mi a másmuel a hachin? Ha a másmuel a jöjjtse, ha eved be hajszem sebet szávar, revelej be hajszem sebek szószaj. Azt kérdezi a Talmud, akkor ezek szerint Shmuel azon az állásponton van, hogy a szolgák jelölésével tilos a szolgának kimenni az utcára szombaton? Van egy brájta, aminek pont az ellenkezője a tartalma. Azt tanította Shmuel, hogy kétfajta jelölés van a kétfajta módon jelölik a szolgákat. Van, aki a nyakában viseli ezt a jelölést, és van, aki a ruháján viseli ezt a jelölést. Shmuel mit tanított? Jajce evedbe chajsem seba szavaraj, hogy a nyakán viselt jelöléssel ki lehet menni az utcára. Igaz, hogy a ruhán viselt jelöléssel nem, de a nyakán viselt jelöléssel igen. Akkor itt mégiscsak azt látjuk, hogy Shmuel nem egyértelműen mondja azt, hogy a szolga jelölése a tilos szombaton. Van olyan variáció, amiben a szolga jelölése megengedett szombaton. A nyakában viselt jelölés, az megengedett. Azt mondja, a Talmud lai kashe, hada aved le rabei, hada aved ihule napsei. Azt mondja, a Talmud attól függ. Az egyik eset arról szól, amikor a mestere teszi rá a jelölést. A másik pedig arról szól, amikor ő maga teszi rá a jelölést. Saját magára a jelölést. Ugye amikor a mestere teszi rá a jelölést, akkor mindegy, hogy ez a jelölés a ruháján van, vagy a nyakában van, mindenképp tilos ezzel kimennie az utcára. Miért? Mert félni fog. Bocsánat, fordítva. Amikor azt mondjuk, hogy... Kicsit belezavarodtam. Amikor azt mondjuk, hogy... Hogy szabad kimenni, még kezdjük előre. Tehát az egyik helyen azt mondtuk, hogy Shmuel azon a véleményen volt, hogy egyáltalán nem szabad a jelöléssel kimenni az utcára. A másik helyen pedig azt mondtuk, hogy Shmuel azon a véleményen volt, hogy a nyakába tett jelöléssel kimehet az utcára. Amikor azt mondta, hogy a nyakába tett jelöléssel kimehet az utcára, az az a jelölés volt, amit a mestere készített neki. És mivel a mestere készítette, ezért félni fog levenni magáról, mert ezek szerint a mesterének fontos, hogy mindenki lássa, hogy az illető az ő szolgája, és mert félni fog levenni magáról a jelölést, ezért megengedjük, hogy kimenjen vele szombaton, mert nem tartunk attól, hogy le fogja venni magáról a jelölést, és kézbe fogja vinni. Amikor viszont saját magának készítette egy ilyen jelölést, akkor nem lesz semmilyen félelme attól, hogy ezt levegye. Adott esetben nem akarja, hogy lássák, hogy ő egy szolga, és el fog feledkezni, a szombatról le fogja venni, és szombatot fog szegni. És ezért, amikor azt mondta Shmuel, hogy van olyan variáció, hogy megvan engedve a jelölés, az egy olyan jelölés, amit a mesterek, még egyszer. Amikor Shmuel azt mondta, hogy van olyan esély, hogy megvan engedve, hogy a jelöléssel kimenjen az utcára, az egy olyan jelölés, amit a mesterek készített, és amikor meg azt mondta, hogy minden jelöléssel tilos kimenni az utcára, mindegy, hogy a nyakában van, vagy a ruhájára van varva, az pedig az a jelölés, amit ő maga készített, mert azt előfordulhat, hogy leveszi. Igen, ám, de azt kérdezi a Talmudban, májuk miszele had és Shmuel, David lé rábé? Ha tényleg erről van szó, akkor amikor Shmuel azt mondta, hogy szabad a nyakába kötött jelöléssel kimenni, akkor miért mondta azt, hogy csak, és azt mondta, hogy az arról szól, amikor a mestere készítette neki a jelölést, és nem főnk attól, hogy leveszi magáról, mert fél a mesterétől, de akkor miért csak azt engedte meg, ami a nyakában van? Miért nem engedte meg azt is, ami a ruháján van? Bechajszom se meg szuszja májloj, a ruhájára tett jelölést miért nem engedte meg? Azt mondja, a Talmud, Dilma mipszák umirtászú, még kapelleú machiszlej a kaszvej. Azt mondja, a Talmud, azért, mert attól tartunk, hogy a ruhájára vart jelölés le fog esni, és össze fog törni, és ő félni fog, hogy a mestere meglátja, hogy ő jelölés nélkül jön-megy, ezért át fogja csapni a ruhát a nyakán, és nem a hagyományos módon fogja viselni a ruháját. És ez a ruhaviselés, amikor az ember átcsapja a vállán a ruháját, ugye annak idején ilyen tógákba jártak, az nem ruhaviselés, hanem a ruha tehervivése, és az tilos szombaton. Kedá Viczok bár Jöjszöv, a Viczok bár Jöjszöv tanította, Rabbi Yochanan nevében a Jöjszöbe talismikú beleszumú nuhászalak széfebe sábesz, hogyha valaki egy összeráhajtja a vállára a tógáját, akkor az szombatot szeg. És itt ettől félünk, hogy le fog esni róla a jelölés, és a szolga is át fogja ezért csapni a ruháját a vállán, és ezzel szombatot fog szegni. De ki hada amellé smurrav hanide bar sila kulera bonon de vére és galusza löj nifku beszár szárboli haszimi. Ahogy a tanította Shmuel Rav Haninának, azt mondta, a rézsga lusza, a diaszpóra fejének rabbiai ne menjenek ki az utcára a diaszpóra fejének pecsétjével. Miért? Mert ha leesik róluk a pecsét, akkor félni fogják, hogy a diaszpóra feje meglátja, hogy pecsét nélkül mentek ki az utcára, és át fogják csapni a ruhájukat a vállukon, és ezzel szombatot fognak szegni. Kivéve te, Hanina, aki nyugodtan mehetsz, mert le is esik rólad a pecsét, a diaszpóra feje nem fog rád haragudni, és ezért, mert téged annyira tisztel, és ezért nem fogod átcsapni a ruhádat, a tógádat a válladon, és így minden rendben lesz. Hogy értsük, hogy miről van szó. Annak idején Babilóniában volt, ahogy a zsidó történelemben sokszor, voltak azok a zsidó közösségi intézmények, amiket a zsidó közösség saját belső működéséből hozott létre. És volt az úgynevezett Reish Galusa, Dvei Reish Galusa, Beis Reish Galusa, a diaszpóra feje. A diaszpóra feje az a kinevezett zsidó fejedelem volt. Egyben egy rabbinikus tekintély is, de mégiscsak az állam által kinevezett zsidó vezető. És neki volt egy saját zsidó bírósága. És az állam őket ismerte el, mint zsidó autoritást. Most ez egy olyan hatalmi pozíció volt a Reish Galusa, a diaszpóra feje, amit szeretett ki is használni a diaszpóra feje, és ezért nagyon ügyelt rá, hogy nehogy a alárendelt rabbik azok egy kicsit elkanászodjanak, és azt higgyék, hogy ők bármilyen autonómiát élveznek, és ezért nála is volt egy pecsét, rajta volt a ruháján, a tógáján ezeknek az alá beosztott rabbiknak, és nagyon figyelt rá, hogy nehogy ez a pecsét eltűnjön onnan. És ezért féltek tőle, és mert hatalom volt a kezébe, meg is tudta volna őket büntetni, ezért nem mehettek ki az utcára szombaton ezzel a pecséttel, nehogy a pecsét leessen, és akkor átvessék a ruhájukat a vállukon, nehogy észrevegye valaki, hogy pecsét nélkül mennek. Nem értem pontosan őszintén szólva, hogy akkor ezek szerint hogy mehettek egyáltalán, hogy nem mindenkinek otthon kellett maradni? Vagy lehet, hogy ez csak egy különleges ruhám volt rajta, és akkor abban a ruhában nem mehettek ki, amin rajta kellett volna, hogy legyen a pecsét, vagy talán olyan másik ruhába kellett, hogy kimenjenek. Lehet, hogy csak az ünneplő ruhájukon kellett rajta, nem tudom pontosan. De mindenképp látjuk azt, hogy az a fal, ami most minket érdekel, hogy a ruhaviselet is, ruha-ruha, de hogyha nem úgy viseljük, ahogy viselni szokták, akkor az már nem ruhaviselet, és ezért a szombatszegésnek szállt. Vegyünk egy mai egyszerű példát, hogy valakin van egy pulóver, és az a pulóvert a derekára köti, akkor az szombaton olyan, mint hogyha vinné, mert nem ez a normális viselete a pulóvernek. Például azt nem, ez egy jó kérdés, mondjuk valakinek van egy zakója, és vannak a férfiak a zakót, azt ilyen magukra teszik, de úgyhogy a kezüket nem rakják bele a zakóba, hogy ez viseletnek számít-e, normál viseletnek számít-e vagy sem, nem tudom a választ. Mindenképpen olyan viselet, amikor valamit úgy viselek, hogy az nem a normál viselési módja a ruhámnak, akkor az szombaton, sábeszkor tilos. Oké. Akkor összefoglalva, az előbb azt mondtuk, hogy van egy olyan konkrét brájta, a brájta azt mondja, hogy Smuel azt tanította, hogy a szolga kimehet azzal a pecséttel, amit a nyakába van akasztva, de nem azzal a pecséttel, ami a ruhájára van varva. Gufa amár Smuel jöjjtszájvedbe hajszemsebe cávarajával, lejjbe hajszemsebe szuszájvel. Azt mondta, tanította Smuel, hogy a szolga kimehet a pecséttel a nyakában, de nem a pecséttel, ami a ruháján van. Tányán, ami ahi jajca, evedbe hajszem se vacára, van a lajba hajszem se megszuszul, egy másokán is ezt tanultuk. Ura minhu, lo jajca, evedbe hajszem se vacára, van a lajba hajszem se megszuszul. Veze, én meg káblin tuma. Igen, ám, csak hogy ezzel szemben van egy brájta, ami a következő kép hangzik. Azt mondja a brájta. A szolga ne menjen ki a pecséttel, ami a ruháján van, sem a pecséttel, ami a nyakában van. És amúgy pedig, ha már ezekről a pecsétekről van szó, zeveze, én meg káblintuma, egyik sem tud tisztátalanná válni. Ugye miről beszélünk? Itt egyszer gyakran most már nem először fordul elő, hogy a sáveszi törvények és a tisztátság, tisztátalanság törvényei egy helyen vannak tisztázva. Borohat a gyomokhajnoság. És itt a Brájta azt tanítja nekünk, hogy azon túl, hogy a szombat törvényei kapcsán, jó, ha tudjuk, hogy a szolga nem mehet ki a pecséttel, sem a ruháján, sem pedig a nyakában, fontos az is, hogy azt is tudjuk, hogy ezek a pecsétek, ezek nem számítanak eszköznek. Ugye már többször volt róla szó, az a dolog tud eszközzé válni, az a dolog tud tisztátalanná válni, ami eszköz. Egy ruha az eszköz. Ez nem eszköz. Ez a pecsét, ez nem eszköz, és ezért mindegy, hogy nyakba való szolgapecsét, ruhára való szolgapecsét nem tud tisztátalanná válni. Megy tovább a Brájta, és azt mondja, hogy lőjétsze bezug sebetszá varaj. Lőj, jöjtse, hú, bezug sebetszuszaj. Zeveze, meg káblintuma. De azt mondja, mi van akkor, nem a pecsétről van szó, hanem a csengőről, harangról. Volt, hogy a szolgáknak egy ilyen harangot raktak vagy a nyakába, vagy a ruhájára. Mit mond a Talmud? Hogy ugyanígy a ne menjen ki szombaton a haranggal, mindegy, hogy a nyakán van, vagy a ruháján van. Ezzel meg káblén tuma. És mind a kettő az eszköz, mindegy, hogy a nyakában van a harang, vagy a ruháján van varva a harang, az eszköznek számít, és ezért meg káblén tuma, az tisztátalanná tud válni. Megy tovább a Brájta, és azt mondja, hogy lőjsz egyszer behém, a lőjbe hajszem se be racavar, a lőjbe hajszem se meg szusza, a lőjbe zug se meg szusza, a lőjbe zug se be szavara, zevezej meg káblén tuma. Ha pedig egy állatról van szó, akkor az állat ne menjen ki szombaton sem a pecséttel, mindegy, hogy az állatnak a nyeregére, vagy a ruhájára van varva, vagy a nyakában van, sem a csingilingelő haranggal, mindegy, hogy az a nyakában van, vagy a rajta lévő nyeregen, vagy ruhán van, és amúgy pedig egyik sem válik tisztátlan, hanem egyik sem számít eszköznek. Most térjünk vissza a szolgán lévő törvényről. Ugye mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy nem lehet kimenni sem a csengővel, sem a pecséttel, mindegy, hogy a ruhájára van varva, vagy a nyakában van akasztva, egyikkel sem lehet kimenni szombaton, és amúgy pedig egyik sem, a csengő az eszköz, és azért tisztátalanná válik, a pecsét az nem eszköz, és nem válik tisztátalanná. De bárhogy is nézzük, az egészben az jön ki, hogy mindegy, hogy a nyakában van a pecsét, vagy a ruháján van a pecsét, az tisztátalan, az szombaton tilos. Ugye korábban azt mondtuk, hogy Smuel álláspontja szerint, hogyha a mestere készítette a pecsétet, akkor ez valóban így lenne. Hogyha ő magának készítette a pecsétet, akkor a nyakába akasztott pecséttel kimehet szombaton, a ruhájára akasztottal nem. Akkor hogyan értelmezzük ezt a brájtát, amit most mondunk? Hogy fogja értelmezni ezt a brájtát Smuel? Azt mondja, Talmud, léma, ha de aved lé rábé, ha de ivid lásé. Azt mondja, Talmud, akkor lehet, hogy ez a brájta arról az esetről beszél, amikor ő maga varta föl a pecsétet, és ezért félünk attól, hogy lekaphatja magáról a pecsétet, és ezért van teljesen megtiltva neki a pecsét hordás, mindegy, a nyakában van, vagy a ruháján. Azt mondja, Talmud, hogy ájdi ve ájdi, de aved de rábe. Ve kám besel ma tehesz, ve kám besel tit. Azt mondja a Talmud, nem, még mindig tudom azt úgy magyarázni, hogy ez a brájta is arról szól, hogy a mestere az, aki rárakta a pecsétet. Ha a mestere az, aki rárakta a pecsét, akkor mi az oka annak, hogy az egyik helyen azt mondta Smuel, hogy a nyakába akasztott pecsét ebben az esetben az rendben van, azzal kimehet, és csak a ruhájára akasztott pecsét nincs rendben. Miért? Mert a nyakára akasztott pecsétnél nem fogunk attól tartani, hogy leveszi magáról, mert ugye a mestere rakta rá, és ezért kimehet vele szombaton. Szóval miért? Azt mondja, azért, mert az egyik helyen egy fémből készült pecsétről van szó, a másik helyen pedig egy sárból készített pecsétről. A fémből készült pecsétnél, ugye attól ne, ha a nyakába van rakva, akkor attól nem tartok, hogy le fogja szedni magáról, mert a mester rakta rá, és félni fog leszedni magáról. Attól pedig, ha pedig leesik róla, akkor ha sárból van, akkor nem történik sem, mert széttörik, ahogy leesik, és nem fog vele foglalkozni. Ha viszont fémből van, akkor lehet, hogy a szolga attól fog tartani, hogy a mester számon fogja tőle kérni, hogy hol van a nyakából leesett, és akár széttört, vagy tönkrement fémből készült pecsét, és ezért inkább zsebre fogja tenni azt a pecsétet, és haza fogja hozni, és ezért tilos. Magyarul, ebben a misnában, ahol azt mondjuk, hogy a nyakába akasztott pecsét és a ruhájára vart pecsét egyaránt tilos, még akkor is, hogyha a mestere volt az, aki a pecsétet rárakta, azért tilos, mert hogyha leesik a nyakából, akkor még mindig azt fogja, attól fog tartani, a mester számon fogja tőle kérni, és ezért haza fogja vinni. Ami nincs így, azzal, akkor, hogyha sárból készült pecsétről lenne szó, mert az semmilyen értéke nincs az anyagának, és az a mester nem fogja számon térni kétől. Kedve Rab Nachman Amar Rabba Huol, Davar Magpid, Alav Raboy, Jajcimboy, Davar Sein Magpid, Alav, Ein Jajcimboy, Davar Sein Magpid, Alav Jajcimboy. Ahogy Rabba Barab Huol tanította, hogy minden olyan dolog, amire a szolgának az ura ügyel és számon kér, azzal nem mehet ki. Miért? Mert ha leesik róla, akkor ne, és nem fogja tudni visszarakni, akkor inkább kézben hazavisz, mert fél az urától. És ezért nem lehet kimenni vele. De minden dolog, amivel nem foglalkozik, amivel nincs jelentősége, ha leesik, akkor sincs jelentősége, akkor azzal kimehet. Ugye ez a mai, most nem a szolgák és az urak elvárásaitól függetlenül, akkor ez azt jelenti, hogy minden olyan dolog, ami a, mondjuk a ruhámra van akasztva, de nem elég erősen van akasztva, és annak olyan értéke van, hogyha leesik, akkor könnyen megfeledkezem arról, hogy szombat van, és inkább csak zsebre rakom, csak nehogy ott kelljen hagyni. Minden ilyen dolognál kérdéses, hogy szombaton kimehetek-e ezzel az adott dologgal. Most pláne, hogyha rólam van szó, és a saját tulajdonom az egy dolog, de hogyha ez valaki másnak a tulajdona, aki ráadásul velem szemben egy autoriter helyzetben van, akkor pláne, hogy ez a kérdés ez még nagyobb. Hogyha mi sztábra mindig tani, zeveze éme káblintuma. Ilyen márta bislémesel ma tehez, háni hú de lőme káblintuma, ha kérem dílőme káblintuma. Ilyen márta bisel titnán, háni hú de lőme káblintuma, ha kérem dílőme káblintuma. Ha a tánya kléa vanim kléa vanim kléa dama, éme káblintuma, lőme dílő terüm, lőme dílő szöjfrém. És majd mi na, sem ma tehez, az a Talmud. És logikus is, hogy ez, amiről itt beszélünk, ez a pecsét, amiről itt szó van, ez egy fémből készült pecsét legyen, mert hogyha sárból készült pecsét lett volna, akkor nem kellett volna külön kihangsúlyozni ugyanebben a törvény, ugyanennek a törvénynek a másik paragrafusában, hogy sem a nyakba akasztott, sem a ruhára vart pecsét nem eszköz, és, nem, és ezért nem tud tisztátalanná válni. Miért nem kellett volna kihangsúlyozni? Hogyha sárból készült pecsét lenne szó, akkor nem kérdés. Mert semmilyen eszköz nincs, ami sárból készült. A sárból készült dolog az nem számít eszköznek a tisztátalanság kapcsán. Csak az számít hat eszköznek, ha például fémből van. És itt ebben az esetben ezért kell kihangsúlyozni, hogy ez a dolog nem számít eszköznek, de hogyha egy valódi eszköz lett volna, akkor is, ha ugyanebből az anyagból készül, akkor az eszköz lenne és tisztátalanná válna. Ahogy tanította, ahogy tanultuk, hogy a kőből készült anyag, a kőből készült eszközök, a sárból készült eszközök, a földből készült eszközök, ezek mind-mind nem számítanak eszköznek a tisztátalanság kontextusában, és ezért nem számítanak eszköznek. Most azt írod itt Mária, hogy a kerámiából, hogy ezt nem, miért mondom, hogy sár, miért nem úgy mondom, hogy kerámia, őszintén szólva nem vagyok benne biztos, mert itt nem kereszről van szó. A keresz az... ugye a cserép edény, nem tudom mi a különbség a cserép és a kerámia között, de ez valószínűleg az én tudatlanságom, itt sárról van szó, és azt mondom, hogy a különbség az az, javíts ki, mert lehet, hogy a kerámia is ilyen, hogy a sár, az egyiket ki kell égetni, a másikat nem. A sárból készült edény, az egy olyan edény, ami egyszerűen egy olyan eszköz, ami megszárad, és amikor megszárad, akkor válik keményé. A kerámia és a cserép az olyasmi, amit ki szoktak égetni. Most a cserépedény az eszköznek számít, ahogy tanultuk. Nem ugyanolyan típusú eszköznek, mint a fém, mert a fémedény és a cserépedény tisztátalanná válása az a törvények szempontjából más-más feltételek módján jön létre, de akkor is edénynek számít. Oké, akkor bárhogy is legyen, itt visszatérve ehhez a dologhoz, akkor itt most arról azt mondjuk, hogy ez a pecsét, amiről beszélünk, ez egy fémből készült pecsét, és ezért hiába a mestere készítette és tette rá a pecsétet, és azt gondolhattuk volna, hogy ezért a nyakába kötött pecséttel kimehet szombaton, ebben az esetben a fémből készült nem mehet ki, mert itt viszont attól tartunk, nem attól tartunk, hogy le fogja venni magáról, hanem attól tartunk, hogy le fogja esni róla, és föl fogja emelni, és haza fogja vinni, mert tart a mestenétől, hogy a számon fogja kérni tőle, hogy hol van az a drága fémanyag, amivel az a pecsét készült. Oké, eddig szó volt a pecsétről, most áttérünk a harangra, és mostantól a harangról és a csingilingelő haragról lesz szó. Harangról lesz szó. Amar már, mert laj be zugsebe cavarra, mert jöjtse hú be zugsebe xuszoj. Mit mondtunk? Azt mondtuk a brájtában, hogy hogy nem mehet ki a nyakába kötött csengővel, de kimehet a ruhájára kötött csengővel. Ugye az állatoknál azt mondtuk, hogy mindegy, hogy hol van a csengő, a nyakában van, vagy a ruháján van, az nem mehet ki. De az embernél, a szolgánál a nyakába kötött csengővel nem mehet ki, de a ruhájára kötött csengővel kimehet. Zugsebece varaja májloj. Mi a különbség, kérdezi a Talmud? Mi az oka annak, hogy a nyakába kötött csengővel nem mehet ki? Azt mondja a Talmud, Dilma mipszikve, azt látod-e? Azt mondja a Talmud, mert lehet, hogy le fog esni a nyakából, és ő félni fog a mesterétől, hogy a számon fogja kinyitani a csengőt, ami egy értékes dolog, de fel fog emelni, és a kezében fogja hazavinni. Erre azt mondja a Talmud, ve zugsebek szuszaj, námi, lichus Dilma, mipszikve, azt mondja, és mi a különbség? A ruhájára tett csengő is lehet, hogy le fog esni, csak ugyanúgy tartunk tőle, hogy fölemeli és hazaviszi. De miche bej mumche? Szóval Talmud nem, mert itt miről van szó, hogy nagyon jól van odavarva a ruhájához. És ezért kisi a valószínűség, hogy leessen a ruhájáról, és ezért ez nem, ettől nem kell tartani. És ezért a ruhájára vart csengővel kimehet. De amara funa bereidra visua, kolsú aruglai gazur, ahogy a visua bereidra tanította, hogy minden, ami rá van kötve, ami rá van fonva, rá van kötve a ruhára, nem egyszerűen csak rá van csomózva, hanem rá van varva a ruhára, az a ruha részének számít, és nem kell tartani tőle, hogy leesik onnan. Ez korábban is már volt erről szó, hogy a kalapra rakott fejdíszek, hogyha azok csak úgy rá vannak rakva, akkor az nem jó, de hogyha rá van varva, akkor nem tartok tőle, hogy leesik, vagy hogy leveszem, és ezért az megengedett. Megyünk tovább. Amar már, lőj tejcebe, hima lőjbe hajszem sebe cavara, lőjbe hajszem sebe szusza, lőjbe zugsebe cavara, lőjbe zugsebe szusza. Utána átért a brájta a második felében az állatra, és az állatnál azt mondta, hogy mindegy, hogy a pecsét, és mindegy, hogy a csengő, a nyakában van, vagy a ruhájára van erősítve, mind a kettővel tilos kimennie a közterületre. De, zeveze, én meg káblin tuma. Egyik sem számít eszköznek, és ezért nem tud tisztátalanná válni. Azt kérdezi a Talmud, mert zugde be heima, én meg káblin tuma? Tényleg a csengő? Az állatra rakott csengő, az nem válik tisztátalanná, az nem számít eszköznek. Ure minhu, zugsebe heimat mea, besel deleszte hajra. Van egy törvény, amit tanulunk a brájtában, sőt, azt nem is tudom, hogy a brájtában, vagy egy misnában, egy brájtában. A brájta azt mondja, konkrétan, hogy az állat nyakába rakott csengő, az tisztátalanná válik, az ajtóra erősített csengő nem válik tisztátalanná. Mi a különbség? Az állat nyakába rakott csengő az egy dísz, az egy ruha, az egy ruhadarab, az egy eszköz. És ezért tisztátanná válik. Az ajtó, ugye van egy csengő, hogy az ajtóban, ugye csengettek, hogy nem megnyomták a csengőt, hanem így verték. Az ajtóra rakott csengő, az nem egy eszköz, vagy pontosan az egy eszköz, de az része a háznak. És a ház az nem egy eszköz, és ezért ugyanúgy a ház nem tud tisztátalanná válni. Ugyanúgy az ajtó sem, és az ajtónak a kilincse sem, és az ajtónak a csengője sem. Mindenképpen itt látunk ebből, hogy az állatra rakott csengőről azt mondja, hogy az tisztátalanná tud válni, az egy eszköznek számít. Itt meg azt mondod, hogy ez nem tud tisztátalanná válni. Most ez a brájta, amiről szó van itt, ez, ami az ajtóra rakott csengő és a állatra rakott csengő közötti különbségeket taglalja, az most még folytatódik. Minket most ez a része érdekel, de azért a folytatást is mellesleg most el fogjuk olvasni. Seldelesre a szallibéhéma. Mi van akkor, hogyha egy ajtóra készített csengőt leveszünk az ajtóra és rárakunk az állatra, akkor az tisztátalanná tud válni. Seldelesre a szallibéhéma. Áfalpisi hibnöle delesz, a fajom azt mérim, tamé. Ha viszont egy állatról vettünk le egy csengőt, és felraktuk az ajtóra, akkor az is tisztátalan tud válni, és tisztátalan marad. Magyarul azt gondoltuk volna, hogy az elsőben ebbe az irányba meg tud változni a státusza, akkor abba az irányba is meg tud változni a státusza. Ha igaz, hogy az ajtóról levesszük a csengőt, és rárakjuk az állatra, akkor az tisztátalanná tud válni, mert megváltozott a státusza, akkor fordítva is erre számítottunk volna, hogyha az állatról leveszem a csengőt és felrakom az ajtóra, akkor az onnantól fogva már nem tisztátalan. És mégis azt mondja, a grájta vagy az tisztátalan. Miért? És a kolakélim jördini dejtum asszony machsav, mert én ajlimi dejtum asszony lebe simoly májsz. Mert az az alapelv, hogy minden eszköz ahhoz, hogy tisztátalan tudjon válni, tisztátalan, hogy képes legyen, hogy az alapfeltétele megjelen, hogy tisztátalanná tudjon válni, az elég a rendeltetésén gondolatban változtatni. Ez esetben ráraktam az állatra, erre kifejeztem, levettem az ajtóról, ráraktam az állatra, akkor ezzel kifejeztem, hogy most már más a rendeltetése ennek a csengőnek. Viszont a másik irányba, vén önlimidétum asszon, ellemesíni, hogy májsze, viszont a tisztátalanságból, a tisztaságba csak akkor tud egy eszköz válni, hogyha magát az eszközt megváltoztatjuk fizikailag. És ez esetben hiába az állatról ráraktam az ajtóra a csengő, de ez csak a felerősítése volt. Magát a csengőt azt nem változtattam meg. A csengőben magában nem történt változás. Emlékeztek, volt erről szó korábban, hogy amikor az állatnak a kötőszárát megkalapálta, és akkor azt mondtuk, hogy ez egy változtatása a magában az eszközben vagy sem. Akkor itt ugyanez a téma. Bárhogy is legyen, mit látunk ebből az egészből, hogy az állatra akasztott csengő az igenis eszköz, és az tisztátalanná válhat. Azt mondja, a Talmud, laj kashe, ha de izbe imbel, ha de lezbe imbel. Egy új megkülönböztetéshez jutunk el. Szóval mi a különbség? Az a kérdés, hogy a csengőben ott van-e a harangnyelve. Ha a csengőben ott van a harangnyelve, akkor az egy eszköz. Ha a csengőben nincs ott a harangnyelve, akkor az nem egy eszköz. És amikor azt mondta itt a misnánk, a mi brájtánk, hogy az állatra akasztott csengő az nem válhat tisztátalanná, akkor egy olyan csengőről beszél, aminben nem volt nem volt nyelve a harangnak. És az a brájta, amelyik arról szólt, hogy az ajtóra tett csengő az nem válik tisztátalanná, de az állatra tett csengő az tisztátalan válik, az meg olyan csengőről beszéltem, mert ott volt a harangnyelve. Manavsoch, in manahu, afapide lézbe imbel, in lav manahu, imbel mesávele mana. Azt mondja a Talmud, és kit érdekel, hogy a csengőben ott van-e a harangnyelve, vagy sem? Ha a csengő az egy ékszer, az egy eszköz, akkor az eszköz. Ha meg nem, akkor nem. Akkor mi a különbség? Mit változtat az, hogy rajta van-e benne van-e a harangnak a nyelve, vagy sem? Azt mondja, a Talmud, im, kedrev Shmuel, barabit chaméni, amarabit chénesz, amarabit Shmuel, barabit chaméni, amarabit chénesz, ami nájl más, meg kell beklén a tachesú, tamé, és nem elkelás a jajba is, tamiru be is, a filul le dibur, jajba is. Azt mondja, a Talmud, igen, valami, hogy eszköze vagy sem, az alapvetően az határozza meg, hogy milyen rendeltetése volt. De a Tóra szövegéből egy egyedi esetet kikövetkeztetünk, és az egyedi eset arról szól, hogy egy olyan fém szerszám, ami hang, ami tulajdonképpen egy hangszer, ami a hang kiadásra van készítve, az akkor is eszköz, hogyha más rendeltetése nincsen. És honnan tanulja ezt a Tóra, honnan tanulja ezt a Talmud? Mert ugye maga a Tóra írja le ennek a tisztaság, tisztátalanságnak a törvényeit, és azt írja Mózes 4. könyvében, 31-es fejezetben, aki el akarja olvasni, mint a zsidók háborúznak, és különböző eszközöket, étkező eszközöket, lábosokat, és így tovább a zsákmány részévé tesznek, akkor hogyan kell ezeket kikóserolni, és hogyan kell a tisztátalanságtól megtisztítani ezeket. És akkor mindenféle előírás mond a Tóra, és azt mondja, hogy minden fém dolog az tűzbe legyen téve. Ugye így kóserolunk a mai napig is, hogy tűzbe rakjuk a tréfli edényt. Most az, amit mond a Tóra, hogy mindent a tűzbe kell rakni, akkor ezt úgy fogalmaz, kol davar asher javajba és tavirube is. Minden, ami tűzben van használva, azt tűzben tegyétek tisztává. Itt egy extra szó van, mert elég lett, mi is úgy fogalmaztuk, hogy minden. De a Tóra úgy fogalmaz, hogy minden dolog, kol davar. És erre azt mondja a Talmud, a davar, a dolog és a dibur, a beszéd, azok két hasonló kifejezés. A hang, a beszéd, az dibur, a davar, az pedig dolog. És erre azt mondja a Talmud, minden olyan eszköz, ami hangkiadásra, hangszerre van készítve, az ugyancsak eszköznek számít. És innen a különbség, hogy egy harang, egy csengő, amiben benne van a csengőnek a nyelve, vagy nincs benne a nyelve, ez határozza meg, hogy az a csengő az eszköznek számít, vagy nem számít eszköznek. Oké, de ezt még nem fogjuk ennyiben hagyni, hanem megyünk tovább, és próbáljuk még jobban tisztázni ezt a kérdést a csengővel. Azt mondja a Talmud, be májuk himsza, be de lézbe imből. Akkor ezek szerint miről van szó a mi brájtánkban, ahol azt mondja, hogy az állat ragasztott csengőt, amivel az állat nem mehet ki, mindegy, hogy a ruháján van, vagy a nyakában van. És a csengő viszont nem válik tisztátalanná. Milyen csengőről van szó? A nyelv nélküli csengőről. Oké. De akkor ezek szerint az egész brájta ilyen csengőről beszél. Émaci assza, vagy lobe zuksebe cavarja, vagy jöjjcúbe zuksebe szuszaj, vagy zeme káblen tuma. Akkor viszont miért van az, hogy a misna elején, amikor azt mondja, a brájta elején, amikor nem az állatról beszél, hanem az emberről beszél, akkor azt mondja, hogy az ember nem mehet ki a nyakába akasztott csengővel, de kimehet a ruhájára vart csengővel, és mindegy, hogy milyen csengőről van szó, a nyakában van a csengő, vagy a ruháján van csak a csengő, az tisztátalanná tud válni. Az eszköznek számít. Miért? Így de lész leimből, mi meg kábel tuma, ha tényleg nincs benne a harangnak a nyelve, akkor az ő esetében miért számítana a harang eszköznek? Hogy az tisztátalanná váljon. Ura minhu, ha észre zágin lemeha tesse, szulár iszom, meg fachesz falin, hogy tachesz tinoj köz, jéslám ide imböltmén, én lám imböltahajrin, nyit lőn bele, mert állítom azt mondja, van egy konkrét brájta is, ami azt mondja, hogyha valaki készít egy csengőt a füstölőszer készítéshez, erre mindjárt visszatérünk, a kisbabának a hogy mondják ezt? A kisbabát altatják, hirtelen kiment a fejemből a neve. A kisbaba ágyához. Vagy a kisbabának a előkéjéhez. Mindezek vagy pedig a könyv borítójához. Akkor ha ezekben van nyelv, akkor az csengőnek számít, és eszköznek számít, és tisztátalanná válik. Ha nincs benne nyelv, akkor nem számít eszköznek, és nem válik tisztátalanná. Ha volt benne nyelv, és kivették a nyelvet, akkor viszont megtartja az eredeti státuszát, és tisztátalan, ha már tisztátalanná vál. Mit látunk belőle ebből mindenképpen? Hogy az emberi használatú csengőnél is, ha nincs benne nyelv, akkor az... ha nincs benne nyelv, akkor az tiszta. Ha van benne nyelv, akkor az tisztátalan. Akkor mi az oka annak, hogy ebben a brájtában azt mondja, hogy, hogy a nyelv nélküli csengő, azzal nem lehet kimenni szombaton, de mindenképpen tisztátalanná válhat. Itt meg azt tanultuk, hogy a nyelv nélküli csengő, az már nem eszköz. Csak már vegyük végig, amiket mond. Ugye azt mondja, hogy a... érdekes dolgokra használták ezeket a csengőket. Lemachateses az, amikor a füstölő szerhez összeállították az illatos keveréket, és darálták a keveréket. És valami miatt volt egy ilyen, ezt külön minden nap mondjuk a reggeli imában is, hogy az a füstölőszer is, amit készítettek a 11-féle fűszerből, amit minden nap elég, ennek fantasztikus illata volt, és minden nap ezzel füstöltek a szentélyben, ez volt a füstázat a szentélyben, ott is mondjuk a kol yafelep szomim, hogy a hang, az énekhang, a zenehang, vagy a hang, az jót tesz a füstölőszernek. Én nem tudom, hogy ez mit jelent, hogy ez miért tesz jót, de volt egy ilyen hagyomány. Lehet, hogy itt vannak közöttünk olyanok, akik foglalkoznak füstölőszerrel, akkor tudnak erre válaszolni. Igen, tudnak erre válaszolni, de hogy valahogy egy ilyen csingilingeltek, miközben készítették a füstölőszert, és ez jót tett, ez növelte a füstölőszernek a minőségét. Akkor beszélt erről. Akkor beszélt a bölcsőről, köszönöm Balázsnak, hogy segítettél. A bölcsőre tettek egy csengőt, azt a mai napig szoktak, hogy amikor a gyerek elkezd mozogni, akkor gyorsan a szülők hallják, hogy valami nem stimmel alvás közben, és ezért volt rajta. Az ugyanúgy azt mondja, hogy a gyereknek az előkéjén, a kisbabának az előkéjén is volt csengő, hogyha jön, megy a házban, akkor hallják, hogy van, hol van, nem tud kiabálni, nem tudják, akkor jobban lehessen követni, hogy hol van. És most mindegyiknél azt mondta, hogy ha van benne nyelv, akkor az eszköz és tisztátalan, ha nincs benne nyelv, akkor az tiszta. Azt mondja a Talmud, háne millé betinak, de kalala videlé, ával gadel társitul lé, ával gáv de lészleimből, azt mondja a Talmud, nem. Ez csak ezeknél a csengőknél van. Ezeknél a konkrét csengőknél, amiket felsorolt, mint például a gyerekre készített csengő, ahol a lényeg, hogy legyen hang. Az nem egy ékszer, mert a lényeg, hogy legyen hang, és ezért, ha nincs benne nyelv, akkor az nem számít csengőnek, a lényegét veszítette el, és ezért az nem tud eszköznek számítani, ez nem lesz eszköz, nem számít eszköznek, és ezért nem tud tisztátlanná válni. A mi esetünkben a csengő az egy dísz. Egy átlag esetben a csengő az egy dísz, nem a hangja miatt van lényege, hanem a dísz miatt. És ezért akkor is, hogyha nincs benne nyelv, tisztátalanná tud válni, mert eszköznek számít, és erről beszél a mi kontextusunk. Oké. Mi volt még a része ennek a törvénynek? Hogy a csengő, ha nincs benne nyelv, akkor nem tud tisztátalanná válni. Ha van benne nyelv, akkor tisztátalanná tud válni. Ha kivették belőle a nyelvet, miután tisztátalanná vált, akkor megtartja a tisztátalanságát. Amár már initlon in bleje, mert dánytum azt mondja, ha kivették belőle a nyelvet, akkor még mindig a tisztátalanságot meg tudja tartani. Miért? Elvesztette a lényegét. Most mondtad, hogy ezeknek az volt a lényege, hogy hangot adjanak ki. Akkor, hogyha kivettük a nyelvét, akkor elvesztette a lényeget. Akkor miért tudna még mindig tisztátalanná válni? Le máj hazu. Amar a báje, azt mondta erre a báje, hoil, se hegyet, jachalach ziraj. Azt mondja a báje, nagyon egyszerű a csengő nyelvét visszarakni. Ez nem kell egy szaktudás. Ez nem kell egy szakember. Hanem egy egyszerű ember is vissza tudja rakni a nyelvét a csengőnek, ezért ha eredetileg volt benne nyelv, de kiesett belőle nyelv, akkor még ugyanúgy tisztátlanná tud válni, mert vissza lehet tenni belőle vissza lehet bele tenni a nyelvet. Valószínűleg nem arról van szó, hogy tisztátlanul tud válni, hanem ha tisztátlan volt már, akkor nem veszti a tisztátlanságát, mert bármikor vissza lehet tenni belőle a nyelvet. Azt mondja, Rave neked nem tetszik ez a válasz, és ő a végén egy másik választ fog adni, mert azt fogja mondani, hogy ez a nyelvétől megfosztott csengő még mindig használható valamire. Mire használható, a hosszú diskurzus végén azt fogja mondani a Rave, hogy használható arra, hogyha megütöm a követ, vagy bármire ráverek a csengővel, még mindig hangot ad ki, nyelv nélkül is. Jochanan pedig azt fogja mondani, hogy a csengőből lehet itatni. Mert az, ha megfordítom olyan, mint egy pohár, a gyereket lehet belőle itatni, akkor még mindig egy eszköznek számít. De oda, hogy idáljunk, eljussunk, először Rave meg kell, hogy száfolja Abáje válaszát. Mit mondott Abáje? Hogy egy olyan eszköz, ami két darabból áll, és az eszköz szétesett, akkor mivel még mindig könnyű összerakni ezt a két darabot, és nem kell hozzá szaktudás, akkor ez a két darab, amikor szét van esve, akkor is eszköznek számít. És ezt az alaptézist fogja Rave megszáfolni. Masszív Rave, ha zugva ingöbből hibur, azt tanuljuk a Pára traktátusban, hogy a csengő és a csengőnek a nyelve az egy dolognak számít. És egész pontosan úgy fogalmaz a misna, ha zugva imbul hibur, a csengő és a csengő nyelve egybekötve vannak. Hibur. Mit látunk ebből? Hogy akkor számítanak egy eszköznek, hogyha össze vannak kötve. Ha egybe vannak. Ha nincsenek egyben, akkor ezek már nem eszköz. Akkor nincs igazán bájának, hogy attól miért, hogy még vissza lehet rakni, bárki vissza tudja tenni, akkor ez még mindig eszköznek számít. Hiába, mert már külön vannak. De hittém a hachika, mert ráfágáv, de lo mechaber kemám, de mechaber dami. Ha pedig azt mondanád, hogy ezt nem így kell érteni, nem pont úgy kell érteni, amit a misna mond, hogy a csengő és a csengő nyelve, azok olyannyira egybe vannak kötve, hogy akkor is, hogyha szét vannak esve, olyanok, mintha egybe lennének kötve. Ezt nem. Ezt nem fogadhatjuk el. Miért? Mert bizonyítani fogom neked, hogy amikor egy eszköz két részből áll, és ez a két rész, ez szétszedhető és könnyen összerakható, sőt, akár rendszeresen szétszedik és összerakják, akkor is a legdurvább, vagy a legszigorúbb rabbinikus álláspont szerint is csak akkor számítanak eszköznek, hogy tisztátalanná tudjanak válni, hogyha éppen egybe vannak, de nem ha külön. Akkor pláne egy olyan dolog, ami eredendően nem két részbe kéne, hogy legyen. Ugye a csengő és a csengő nyelve az nem olyasmi, ami eredetileg úgy volt elképzelve, hogy minden alkalommal szétszedjük. Akkor pláne, hogyha szét vannak esve, akkor nem számítanak eszköznek. Na nézzük, akkor mik azok a dolgok, amik több részből állnak, és eredendően is az az elképzelés, hogy ezeket rendszeresen szétszedik és összerakják. A tánya, mi spöjresse prakim, mi izmülseri hitni. Az olyan olló, ami két darabból áll, és rendszeresen szétszedik és összerakják az ollót. Izmülseri hitni. Az olyan kés, amit a asztalos használ. Ugye? Amikor mindig állítani kell a késnek az élét, hogy mennyi legyen a nyeléhez képest, akkor ez is egy állandóan szétszedendő és összerakandó eszköz. Hibur le tuma, vagy én hibur le azzal. Mit mond a Talmud? Ezek a két részes eszközek, ezek egyrészesnek számítanak ahhoz, hogy tisztátalanná váljanak, de két részesnek számítanak ahhoz, hogy megváljanak a tisztátalanságuktól. Erről már korábban ezt idéztük, ezt a misnát korábban. Tehát ha az ollónak az egyik része tisztátalanná válik, akkor a másik része is tisztátalan lesz, viszont ha az egyik részére ráhintették a megtisztító vizet, az nem elég ahhoz, hogy a másik része is tisztává váljon ezáltal, hanem mind a két részre rá kell hinteni. És mi fog kijönni ebből a végén, hogy mikor mondjuk azt, hogy a két rész az egynek számít a tisztátalanság szempontjából, úgy értendő, hogyha a két részből az egyik tisztátalan lett, akkor a másik is ezáltal tisztátalanná válik. Csak akkor, hogyha éppen egyben vannak, de ha külön vannak, akkor ezt senki nem mondja. Akkor ugyanígy a csengő, ha kiesett belőle a csengő nyelve, akkor azt nem mondhatom, hogy az innentől fogva ugyanúgy tisztátalan, mert bármikor bárki visszarakhatja, mert látjuk, hogy még egy olyan eszköznél is, ami jelenlően úgy van megcsinálva, hogy gyakran szétszedik és összerakják, csak akkor mondjuk azt, hogy egynek számít a tisztátalanná válás szempontjából, hogyha éppen egyben van a két rész. És ugye azt mondtuk ennek kapcsán, hogy miért mondja azt a Brájta, hogy a tisztátalanság szempontjából egynek számítanak, de a tisztátalanságból való megtisztulás szempontjából viszont kettőnek, most vagy egynek számítanak, vagy kettőnek. Van már rabad, várta, iröv, és azt mondja, laha, mihibur, ben tuma, ben laza, és ennek kapcsán ezt azt úgy magyarázta rába, hogy eredendően a Tóra törvénye szerint az számít, hogy most munka közben vagyunk, vagy nem vagyunk munka közben. Munka közben egynek számít a két rész, mind a tisztátalanság, mind a megtisztulás szempontjával, és lőjbe sászmalak, lőjle tumebe, lőjle azza. Viszont amikor nem munka közben vagyunk, akkor nem számítanak egy darabnak sem a tisztátalanság, sem a megtisztulás szempontjából. Mert gazdolál tumase lőjbe sászmalak, ami sumse hi, tumase hi sászmalak, és a rabbik úgy döntöttek, hogy legyen a tisztátalanság szempontjából, mind a két irányban, mind a tisztátalanság, mind a megtisztulás esetén venjünk a szigorúbb irányba. Váljon tisztátalanná akkor is, hogyha nincsen munka közben, és tisztuljon meg akkor is csak úgy, hogyha mind a két részt tisztították meg, akkor is, hogyha munka közben van. De bárhogy is legyen, azt látjuk ebből az egészből, hogy ez mind csak akkor számít egybe, még a legszigorúbb, jelenlegi legszigorúbb helyzetben is, hogyha tényleg egybe van. Lehet, hogy nem munka közben, de egybe van, egybe vannak szerelve. Itt a csengő és a csengő nyelve nincs egyben. Amár Rave, hogy de Rajlá kiságába, Heresz, erre mondta azt Rave, hogy a csengő azért számít még mindig eszköznek, akkor is, hogyha kiesett belőle a nyelve, mert ha ráütögetem a falra, akkor ugyanúgy hangot fog kiadni, és ezért nyelv nélkül is eszköznek számít, és ezért tisztátalannál tud válni. Itt már nem jövő, hogy jöjjszöbe rabchanina, hogy jövő, hogy lehá kiságába, hogy heresz, ugyanezt a választ adta, hogy jöjjszöbe rabchanina. Rabbi Jochanan pedig azt mondta, hogy a csengő egy egészen más dologra is használható, ha kiesett belőle a nyelve, jelesül lehet belőle itatni a gyereket, és ezért olyan, mint egy pohár, és ezért megtartja az eszküs státuszát, és továbbra is eszköznek számít. Idáig tartott az 58-as lap, ez sem volt egy könnyű téma, de legalább tudjuk, hogy akkor a csengő az eszköze, vagy nem eszköz, és azt mondjuk végül is, hogy a csengő akkor is eszköz, az emberi csengő akkor is eszköz, hogyha már nincsen benne a nyelve, mert még használható valami másra, illetve hangot is ki tud még magából adni. Szó volt a pecsétről, szó volt arról, ami fontos, hogy a ruhát, amit viselünk, akkor az csak akkor számít ruhaviselésnek, és szombaton megengedett, hogyha úgy viseljük, ahogy a ruhát viselni szokták, de nem úgy, hogyha mondjuk átdobjuk, fölkötjük magunkra, és így tovább. Úgyhogy mindezekről a témákról volt szó. Mindenkinek egy nagyon kellemes további estét kívánok. Holnap reggel 7:30-kor találkozunk, és folytatjuk. Mindenkinek jó éjszakát!